Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát kérjük Szent Pált, hogy segítsen bennünket, hogy a mostani a találkozónk az mindannyiunk számára olyan legyen, más legyen, mint az én első találkozásom Szent Pállal. Ez pedig 1985-ben volt, amikor a Szentföldön volt egy szabbatikalom, és ott volt egy kurzus Szent Pálról. És akkor egy fiatal ember nagy vehemenciával beszélt Szent Pálról, valószínűleg azért, mert Szent Pál is így szokott beszélni. És ezért valószínűleg egyesek szerették, mások nem szerették. És akkor beszélt állandóan, hogy dicsekszik Szent Pál, és számomra ez a dicsekvés szó ezzel nagyon gyanús volt, mert nem isteni vonalon gondoltam a dicsekvés, emberi vonalon, ami hiúsággal párosul, de ő másról beszélt, hogy miért dicsekszik Szent Pál, és mivel dicsekszik Szent Pál, de hát ezt teljesen félreértettem, de mondom, én alig írtam valamit, és nem is tetszett nekem az egész, és ezzel Szent Pál esete befejeződött számomra. Na most én nem szeretném, hogyha a mi találkozásunknak az eredménye ugyanez legyen, hogy ezzel aztán Szent Pált befejeztük, vége, meghalt. Na most én találtam egy könyvet, és ezt olvastam végig, és a nagy meglepetésemre ugyanazt a szót használta akkoriban ez az atya a Szentföldön, csak itt angolul van, boasting in the Lord, hogy ezt a Szent Pál szintén használja, és ezzel szeretném elkezdeni a mai esti Szent Pál bibliakörünket, hogy halljuk, hogy mivel is dicsekszik Szent Pál. Mert amikor önök, ugye házas emberek dicsekszenek valamivel, akkor előhúzzák a férfiak a zsebéből, a hölgyek a retikőből, a gyerekeknek a képeit, nem a férj és a feleség képeit, a gyerekek képeit, az unokák képeit, és akkor dicsekszenek vele, és akkor mindenki azt megérti. Szóval a Szent Pál ugye nem volt házas, mivel is dicsekszik a Szent Pál? És ezt a Szentírásból vettem ki azt, csak úgy látom, hogy elfelejtettem elhozni a szemüvegemet. Ez általános.
Igaz?
Ja. Jó, nagyon jó, köszönöm szépen. És ez a Szent Páli idézet az, ami elég hosszú, de olyan megrázó, hogyha belegondolunk, hogy mit mond és mivel dicsekszik, hogy egész tüneményes. Ez a második korintusi levélből van, a 11. fejezet 20-tól 33-ig. De ha valaki dicsekedni mer, balgaként mondom, merek én is. Zsidók, én is. Izrael fiai, én is. Ábrahám leszármazottai, én is. Itt gondolhatunk arra, hogy mi mikor szoktunk dicsekedni az őseinkkel, és milyen őseinkkel szoktunk dicsekedni, ugye, hogy ez volt az, ezt csinálta azt. Szóval ő is. Krisztus szolgái, balgaság mondani, de mondom, én inkább. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönbe, és most felsorolja, hogy mit jelent az, hogy ő Krisztus szolgája. Ugye az evangéliumban is erről volt szó ma. Többet fáradtam, többször voltam börtönben, mód felett sok verésben volt részem. Bocsánat, kinek volt része, ki nem kisgyerekkorban, de felnőtt korban verésben önök közül? Legyen szíves a kezét fölemelni, kinek volt része? Egynek volt része, kettőnek volt része. Nekem nem volt részem, úgyhogy nem tudom, mit jelent az. Habár részem volt, mert a noviciátusban akkoriban szokásban volt, hogy péntekenként este a noviciusok saját maguk megkorbácsolták magukat. Szóval valamiképp verésben része volt. Az eltűnt, az megszűnt ez a szokás, de ilyenben nekem is részem volt. Mód felett sok verésben volt részem. Volt ez sok verés, vagy egyszer? Elég. Sokszor forogtam halálveszélybe. Ki forgott már halálveszélyben? Igen, 1, 2, 3, 4 halálveszélyben. Tehát megérték az, hogy mit jelent az, amikor Szent Pál elmondta, hogy de miért forgott halálveszélybe? Mindig gondoljunk rá. Nem saját maga miatt, mert életét féltette, hanem mert Krisztus szolgálatába állt be. A zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40-et. 39 ütést korbáccsal kikapott közülünk. Hát még fogalmunk sincs, hogy mit jelent az 5. korbács, a 10. korbács, 15., 20., 30., 39. De akik látták a Jézus filmét, azok tudják, kik látták azt a borzasztó, a véres filmet, ott tudjuk elképzelni, hogy mi volt. Szóval zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40-et. 3-szor megbotoztak bottal, 1-szer megköveztek. Hát a megkövezés nem tudom, mi lehet. De hogyha az ember elképzeli, hogy a szemébe jön a kő, vagy a fülébe jön a kő, vagy nem tudom, hova jön a kő, hát ez borzat. Tehát addig kövezték rendszerint, amíg meg nem halt az illető. Ez történt kivel is? Történt ez? Istvánnal? Hallottam Istvánt? Igen, Istvánnal. Egyszer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. Na, hát ez aztán nem tudjuk, hogy mit jelent. Hogy micsoda izgalom jelent, amikor zátonyra futottak és kezd fordulni. Hát azok tudnák, akik ugye a múlt században hajótörést szenvedtek. Hogy milyen félelmet jelent, hogy most jön. Ugye én hajótörést nem szenvedtem, de amikor idejöttem azon a hajón, azt mondta nekem az egyik ember, olyan jó ember volt, hogy kitanított engem, hogy ezt a hajót nem az Atlanti óceánra tervezték, hanem a Csendes óceánra, mi pedig az Atlantin jöttünk, és azt mondja, ez pedig ketté fog törni középen. Hát nem történt kettő, de úgy megijedtem, hogy bajba kerültem. Egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Hát erről tudom azt, hogy én 8 napig, de az ágyban voltam, mert ha fölkeltem, akkor mindjárt rosszul lettem. De hát szegény, ez nem kapott a központos segítséget, mint én, amikor, mint menekült átjöttem. Hát ez biztos, ott egy lyukat adtak neki a fedélzeten, hogy feküdjen el, és azt. Szóval, de mindez miért? Mert Krisztus szolgája volt. Sokszor voltam vándorúton. Na hát ez sokszor nekünk érdekes is vándorúton menni, és menni zarándokolni. Ki zarándokolt már életében? Igen? Majdnem merem megkérdezni, van-e valaki, aki nem zarándokolt életében? Veszélyben forogtam folyóvizeken. Hát erre csak egyre emlékszem, amikor a Pál bátyám, aki jezsuita volt, nálunk ott volt a Hernád, és a város közepén folyt el az egyik ága, és neki csónakba kellett menni és megfordulni. Hát szegény, ment az egyik parthoz, nem tudott megfordulni. Próbált visszamenni, nem tudott megfordulni. Valami 10-szer ment így oda, vissza, én pedig a partról néztem. Hát szóval ott nem volt olyan nagy veszély, de amikor ő azt mondja, veszélybe forogtam folyózivéken, veszélyben rablók miatt, hát ez nem hiszem, hogy valamelyikünk is volt rablókkal kapcsolatban. Hogy tudjuk, hogy valaki rabló? Hát akkor, ugye, amikor jönnek, ugye, és ugye hányszor utazott, és olyan utakon Valamikor ő utazott a római nagyúton, amikor széles volt az út, és köves, meg minden, de legtöbbször ilyen kis utakon. A bátyám, misszionáris bátyám mondja, hogy ezek a kis utak olyanok, hogy az esőben alig lehet járni, mert állandóan sárba jár az ember. Amikor nincs eső, akkor pedig a homokban elvész. Szóval utakon, veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között. Tehát amikor ment, ő nem ment olyan biztonságosan, mint Torontóban. Régen biztonságosan lehetett menni, akár férfi volt valaki, akár nő. Most már úgy meg kell gondolni azt. Itt van az unokahúgom, hát én mondom neki, hogy azért 9 után már ne menjen ki egyedül az utcára. De hát ő veszélyben volt mindig, veszélyben népem körébe, veszélyben pogányok közt, veszélyben a városban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben a áltestvérek között. Hát mondjuk ebből is lehet látni, hogy ő bizony az ő élete nem volt ilyen gyöngy élet, mint mi, amikor beülünk a kocsiba, vagy hívjuk a kocsit, hogy jöjjön be és vigyen föl minket. Szóval egy állandó veszély. Én nem is tudom elképzelni, hogy bírtja ez az ember olyan sokáig. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam. Na hát ezt az önök, főképp a mamák azt tudják, mit jelent a virrasztás, és az orvosok is tudják. De mi szegény amatőrök is tudjuk időnként, ha mi a virrasztás. A virrasztás maga nem rosszabb talán, de hanem utána mi jön, az lehet a rossz. Hát ő azt mondja, hogy sokat virrasztott, ami azt jelenti, a következő nap bizony kutyául érezhette magát, és akkor is belement mindig. Éheztem és szomjaztam. Na, hát itt van megint egy olyan dolog, hogy lehet, hogy mi éheztünk, és amikor nem volt mit enni, az más, amikor éhez az ember, és tudja, hogy ha kimegy a sztorba, akkor vásárolhat valamit. De éhezni, nem tudom, valószínűleg voltak olyanok, akik éheztek, és tudták, hogy nincs mivel, nem lesz mivel betölteni a vagy magukat, vagy pedig a gyermekeik bendőjét. Volt olyan valaki? Igen. Szóval ez egy komisz dolog lehet. Komisz dolog lehet. Szomjazás még inkább, sőt, koplaltam, fagyoskodtam. A fagyoskodás, hát otthon biztosan átéltünk fagyoskodást, ahogy ő is ír fagyoskodásról. De emlékszem, az egyik rendtársam, Schmotzer Jánosnak az édesanyja Kassán volt, és pont szembe volt azzal a Szent Jakab palotával, ahol a második világháború után bejöttek a benesék, és elfoglalták a második világháborús köztársaság fő épületének, és ő vele szembe lakott. Hát vele szembe minden egyes tűz, segítség, egy ilyen kályha, meg hasonló dolog, az teljesen megszűnt. Teljesen megszűnt. Azt mondta, annál rosszabb nem volt, mint reggeltől estig, és estétől reggeli csak fázni, és fázni, fázni, és soha nem tud felmelegedni. Fagyoskodtam, nem volt mit fölvennem. Nem tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásukat, az összes egyház rám neheződő gondjait, ki gyönge, ha én nem volnék gyönge? Ki botránkozik meg, ha én nem égnék? Ha dicsekednem kell, és most jön ez a dicsekvés, gyöngeségeimmel dicsekszem. Isten, Urunk, Jézus Atya, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudott. Damaszkuszba Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon, és egy ablakból kosárba bocsátottak le a falon. Így menekültem ki a kezéből. Most jön a nagy kérdés, tulajdonképpen miért volt ez a pár perc most, hogy egy ilyen hosszú szentpáli részletet halljunk, és próbáljuk kicsit részleteiben megérezni, hogy mi történt. És a kérdés fölmerült bennünk, hogy miért választotta ezt, és miért vállalta el ezt mind. Az első gondolat nekünk az, ami a fejünkbe jut, hogy hát igen, mert ő találkozott Damaszkuszban a keresztre feszített és megdicsőült Krisztussal. De egy-egy ilyen találkozás az még nehéz elképzelni, hogy ez egy olyan erőt adott volna neki, mert egyszer találkoztam Jézus Krisztussal, a megfeszítettel, a föltámadottal, úgyhogy most mindezt el fogom viselni. Nehéz elképzelni, hogy ez volt Szent Pálnak az igazi oka. És az ő írásaiból tudunk mást is. Ugye, volt egy olyan helyzet, amiben mi időnként bekerülünk. Ilyen volt például az ezredforduló, vagy ilyenek a századfordulók, amikor megjelennek a különböző látnokok, és azt mondják, hogy most lesz a világ vége. Ez ismerős számunkra. Na most, abban a korban a keresztények között elterjedt az, és félremagyarázva Krisztusnak néhány mondását, vagy több is mondását, hogy most jön a vége a világnak. Ez érdekes, a bátyám, a missziós bátyám, körülbelül 15 évvel ezelőtt rájött arra, hogy amikor őt ugye a kommunisták a Kínából kikergették, minden idegen nemzetiségűt, akár pap volt, akár nem, kiutasítottak az országból 49-es években, akkor a nővéreknek, ott kalocsai nővérek segítettek a magyar misszióban. A kalocsai nővérek között voltak idegenek, magyarok, és voltak kínaiak. Magyaroknak menni kellett, kínaiak maradhatnak. Na most ezeket a kínai nővéreket először börtönbe rakták, és utána aztán kiengedték a börtönből, és volt köztük egy nővér, aki azt mondta, újra kell nővéreknek lennünk, és folytatni a szerzetesi hivatást, és az elhagyott gyerekeket ápolni. És az ő gondolata volt, a bátyám István mondta, hogy most lesz a világ vége, tehát nem érdemes ezeket iskolába küldeni, hogy elemi iskolába menjenek, középiskolába menjenek, hogy hittan tanuljanak, hogy tudják olvasni az evangéliumot. Hát úgyis világnak vége lesz, csak jöjjenek be, mindjárt fölöltöztetjük őt nővér ruhába, megáldjuk őket, és szerzetes nővérek lesznek. Szóval ilyen komolyan vette ezt az egészet. Szerencsére aztán, hogy ő nem tudott mindig a főnöknő lenni, és a bátyám kijárta, hogy két nővért elfogadjanak Kalocsán 2 évre, akik megtanulják, hogy élnek a nővérek, és azok visszamennek. De ez a lelkülete ennek a főnök nővérnek volt, hogy most van a világ vége, tehát akkor úgy kell mindent berendezni. Na most a keresztényeknél szintén elterjedt az a gondolat, hogy most lesz a világ vége. Na most ugyanakkor az Úr Jézus mit mondott, ugye Pál nem volt jelen, de ő pontosan tudta, hogy hogyan élt 3 évig Jézus, ugye, tudjuk, hogy Márk evangelista is egy ideig vele együtt járt missziózni, és Márk evangelista írta az evangéliumot Jézusról. Tehát ő tudta az egész helyzetet, és a Pál is érdeklődött mindig, hogy mit mondott Jézus, hogyan mondott, mit evett, hova ment, és mindent. És Jézus azt mondta, hogy menjetek és tanítsátok minden népet, megkeresztelvén, stb. És ez úgy megragadt a Pálban, hogy most már nincs sok idő arra, hogy menjünk körbe és mindenkivel ismertessük meg a keresztre feszített és üdvözítő Jézus. Tehát mindent meg kell tenni, és egy percet se szabad munkanélkül hagyni, misszózás nélkül hagyni. Ezt a gondolatot nem én találtam ki, ne haragudjanak, nem én találtam ki, de az egyik komoly ilyen Szent Pálról szóló könyvben olvastam, és úgy megragadott engem. Hát ezért volt az, hogy annyi minden történt a Szent Pállal, hogy annyi mindennel átment ő, hogy nem vállalt, nem félt semmi szenvedéstől, semmi nehézségtől, mert sürgeti őt az idő. Persze, ehhez, hogy ezt kezdje, kellett egy damaszkuszi eseménynek is történnie, amit mi őszintén szólva nem vagyunk képesek átvenni, hogy mi is történt ott. Ugye, kinek is van a nagy festőnek, fel is írtam a nevét, egy képe a Caravaggio-nak, a drámai damaszkuszi út, amikor leesik a ló hátról, és az képen látható, sajnos nem láttam soha ezt a képet, és nem tudom, hol is van, de az írások szerint Caravaggio festette meg. Szóval ez az a pont, ami a nagy változás létrehozta benne, és ehhez járult aztán az idők sürgetése. Nekem sajnos nincs olyan könyvem, amiben a Szent Pálról a különböző képek megjelentek. Tudok egy másik képről, egy Rembrandt képről, ahol ott van ő, mint egy kopaszodó ember, és írás közben festi le őt a Rembrandt, amikor éppen írja a leveleit. Tudnék, nagyon sok levelét ő maga írta le. Ugye neki összesen 13 levele volt, a 14. a zsidókhoz írt levelet nem annak tulajdonítják, hogy ő írta volna. Úgyhogy ő sokat írt, mondjuk nem írt mindent. Neki voltak íródiákja is, akik írtak, és aztán voltak olyanok is, akik az ő gondolatmenetét átvették, és úgy írtak. Szóval ez a Rembrandt. Utána lehetne egy olyan képet is festeni, hogy ő hajózott és hajótörést szenvedett. Hogy van-e ilyen, vagy nincs, azt nem tudom. Utána nagyon jó kép, és valószínűleg ilyen van, talán tud is valaki róla, amikor Athénben a filozofusokkal együtt beszélget és tárgyal. Az érdekes a Szent Pálnál, hogy ő mindig ahhoz a csoporthoz beszélt, amelyik előtte volt. Volt, amikor általánosságban is beszélt. Ez a római levél. Tudnék, ő Rómában addig még soha se volt, amíg ezt a levelet meg nem írta, a római levelet. De különben ő mindig egy csoporthoz beszélt, egy személyhez beszélt. Ugye önök itten a Szent Erzsébetnél biztos tapasztalják, hogy néha a pap, aki prédikál, önökhöz beszél, néha beszél a világ keresztényeihez, mintha önök nem is léteznének, az önök problémái nem is léteznének. Szóval Pál nem tudott így beszélni. Az ő leveleinek a forrása az, ugye, hogy ő sok helyre ment, egész Kis-Ázsiába, és aztán Kis-Ázsiából tovább ment Rómába, Spanyolországba, de sohasem szakította meg a kapcsolatot azokkal a keresztényekkel, akik az ő keresztényei voltak, akiknél ő alapította meg az egyházat. És ugye más érintkezési forma nem volt, csak a levél. Úgyhogy ezért van, hogy ennyi levél megmaradt. Kis érdekesség, volt valaki, nem tudom, hogyan számolták meg, hogy hány szóból is áll a leveleknek az összessége. És hány szóból is áll az evangéliumban fellelhető szavak összessége. És kisült, hogy ő túlteljesítette az evangélium normáját, hogy rengeteget írt. Szóval az visszatérve a damaszkuszi eseményekre. Valami történt ott, ami megragadta az ő lelkét, és nem tudom, hogy mennyire tudja megragadni az én lelkemet, az önök lelkét. Az, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Isten ember, az saját magát feláldozta mindenkiért, és ez a szó mindenkiért számára egy nagyon lényeges pont volt, hogy értem is. Itt van egy, megérkezett az unoka, a húgom, és tegnap előtt egy ilyen 24 órás betegsége, flúja volt, és ott lakik a titkárnőnknél, az Ibolyánál jelenleg, és akkor én nem találkoztam vele aznap, és akkor felhívott az Ibolya, és megmondta, hogy délután már nagyon jó volt, szóval 24 órás flu elmúlt. Hát én engem olyan boldoggá tett azzal, hogy értesített erről. Az Úr Jézus, a Szent Pálnak, amikor ő rádöbbent arra, hogy Jézus érte és csinálta, hát olyan boldoggá tette őt, hogy ki vagyok én, hogy észrevesz engem Jézus, és találkozni akar velem személyesen. És nekem mondja, hogy hát miért üldözöl engem. És értem tette mindezt. Szóval benne a szeretetnek ez a ne továbbja, ez föllángoltatta benne is ezt a szeretetet. Szóval a szeretet nem az érzés. Járhat érzéssel együtt, de nem szükségképpen az érzés. A szeretet az a hűség és a mások tisztelete. Az a hűség, ami az Atya Istenbe volt, hogy sohasem hagyja el a népét, kiválasztott népét, a zsidóságot. És hogyha elbukik, akkor is úgy intézi a dolgot, hogy észhez térjen és megváltozzon. Akik itt voltak, és a Szent Misén is említettem a Jacques Maritainnek a feleségét, az Isten végtelen szeretete megvolt iránta még akkor is, hogyha ez a betegségben elveszítette a beszélő képességét. Szóval a szeretet lassanként megtanuljuk, hogy nem jelenti azt, hogy minden az emberi számítás szerint jól megy. Szóval olyan furcsa Isten szeretet van a mennyei atyában, ami példaképpen ugye Ábrahámra utalhatunk, hogy ő a fiát vitte áldozatul, mert ez volt az Isten kérése. És valami ilyesféleképpen történik, hogy az Atya végtelen szeretetét irántunk az mutatja, hogy az egyszülött fiának a kereszthalálát is elviselte. Szóval Pál számára ez volt egy olyan fogózó pont, ez a Jézusnak, az atyának a végtelen szeretete iránta. És ehhez járult aztán az idők rövidsége, hogy mindent el kell viselni. Visszatérve arra, amit pár perce mondtam, hogy a szabadikálom alatt ez a pap Pálról beszélt, és állandóan emlegette, hogy így dicsekszik, meg úgy dicsekszik, és bennem egy ilyen félelem volt Pál iránt. Hát mindig olvastam ugye a Szentírást, de semmi ilyen kötődés nem volt hozzá. Most, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, egy egész más módon hallgatom, amikor a Szentmisében Pálnak valamelyik levele van, egy olyan melegség fog el iránta, és kérem őt, hogy hát segítsen engem is, segítsen azokat is, akik rajta keresztül, Pálon keresztül meg tudják szeretni a megváltót, a mennyei atyánkat, és el tudják fogadni a Szentléleknek a bennünk levő mozgását. Hát körülbelül ezt szeretném elmondani, úgy másképp jött ki, mint amit előkészítettem, de hát valamit csak hazavisznek ebből is. Köszönöm szépen! Ugye 60 perc az gyorsan megy, ohó, hát akkor ez már majdnem ott vagyunk. Szeretném most, hogyha 4 percig így szünetelnénk, és 4 percig gondolkoznánk azon, amit jelent számunkra Pál, hogy jelentett-e valamit a múltban, hogy megváltozott-e a mi elgondolásunk, hozzáállásunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te hatalmad, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és megvallásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom. Isten ami mindjárt atyánk, aki Szent Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagából az emberi családot, és elküldte a Szent Lelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét, és én feloldozlak titeket minden bűnöktől. Amen.